Szent István Rádió. A jó hír hangja.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombathelyen tett látogatása után Michael Wallace-Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa Körmendre utazott, ahol részt vett a Boldog Batthyány Stratmann László emléknapja alkalmából tartott hagyományos ünnepségen és díjátadón, majd szentmisét celebrált a Szent Erzsébet templomban. Boldog Batthyány Stratmann László halálának napja az egészségügyben dolgozók találkozója a Szombathelyi Egyházmegyében. Ezen a napon adják át a Székely János megyés püspök által 2018-ban alapított a Test és a Lélek Orvosa Boldog Batthyány Stratmann László díjat. 2021 óta nem csak orvosoknak adományozza az egyházmegye a kitüntetést, hanem olyan más egészségügyi dolgozóknak is, akiknek munkája nélkülözhetetlen a gyógyítás területén. Idén Gombóc Károly, az Alavár megyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztály anesteziológiai és intenzív terápiás részlegének vezetője, és Virág Lászlóné, a Szombathelyi Markusovszki Egyetemi Oktatókórház nyugalmazott sugárterápiás asszisztense vehette át a díjat. A tegnapi napon ismertették a Missio Tours zarándok vonatainak szentévi útvonalait. A csíksomjói pünkösdi búcsúba, a lengyelországi Csesztohovába és Krakkóba, valamint idehaza Bodajkra indít zarándok vonatokat a 2025-ös szent évben a Missio Tours utazási iroda, a MÁV személyszállítási ZRT együttműködésével. A zarándok vonatok fővédnöke Kövér László, az országgyűlés elnöke, és Veres András, győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Országszerte csak nem 290 iskola kapott bombafenyegetést tegnap, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Rétvári Bence belügyminiszter helyettes elmondta, 245 iskola volt budapesti. A fenyegetés e-mailekben érkezett, ezeket is elemzik és átnézik a kamerafelvételeket is. A Momentum elnöke közölte, kezdeményezi a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását. A kisvállalkozóknak 18 millió forintra emelte az áfa alanyi adómentesség értékhatárát a kormány. Az intézkedés január 1-től érvényes. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a lépéstől, amely 850 ezer céget érint, a gazdaság fehéredését és nagyobb vállalkozókedvet várnak. Közölte, más adónemet is átgondolnak, például jövőre emelni tervezik a kiva értékhatárát is. 200 millió forintból épülhet meg a gyorsforgalmi autóút Szombathely és Körmend, valamint Szombathely és Kőszeg között 2030-ig. Lázár János, építési és közlekedési miniszter, e kapcsán közölte, az építéshez szükséges területek megszerzésére az idén 500 millió, jövőre pedig 1,5 milliárd forint állami forrást biztosítanak. Leállt a 14 év alattiak gyermeksebészeti fekvőbeteg szakellátása Nyíregyházán. A szolgáltatást ideiglenesen a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A gyermekellátás szüneteltetésére a személyi feltételek hiánya miatt van szükség az oktatókórházban. Az Emilia Pérez című spanyol nyelvű musical kapta a legtöbb 13 jelölést az Amerikai Filmakadémia díjaira. Idén ismét van magyar jelöltünk. A Brutalista című film vágója Jancsó Dávid is esélyes az Oscar díjra. Kaliforniában újabb, gyorsan terjedő tűz ütött ki Los Angeles északi részén. Az érintett régióból tízezreket evakuálnak, írta a BBC. Az érintett terület órák alatt 9200 hektára nőtt, eddig nem történt személyi sérülés, és épületekben sem keletkezett kár. Skócia jelentős részére, illetve Írország és Észak-Írország egészére vörös időjárási figyelmeztetést adott ki a Brit Meteorológiai Hivatal. Az előrejelzések szerint generációk óta nem tapasztalt erősségű vihar csaphat le a Szigetország északi részére. Végül lássuk hazánk időjárását. Az összefüggő felhő és csapadékrendszer délelőtt délkelet-kelet felől elhagyja hazánkat, mögötte kisüthet a nap. Északkeleten azonban tartósabban, vastagabb, zártabb felhőtakaróra és rosszabb látási viszonyokra számíthatunk, mint a Dunántúlon. Főként itt keleten van esély, délután helyenként záporra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, pluszban. Estére azonban már hidegebb lesz az idő, mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. január 24-én péntek reggel, sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Oscar Wilde-tól származik, és így hangzik: pessimista az, aki panaszkodik a zajra, amikor a lehetőség kopogtat. A folytatásból kiderül, mi minden vár ránk 14 óra előtt. Hamarosan játszunk, számítunk játékos kedvű hallgatóinkra, és mindenkit bíztatok, hogy bátran hívjanak majd minket, elsősorban a játék öröméért, de értékes nyereményeink is lesznek, amiket kisorsolunk a helyesen válaszolók között. Két könyvet nyerhetnek ma tőlünk. Közben bejátszással is készültem, dr. Márki Ádám, az MCC vezetőképző akadémia szupervízora, mindfulness, tréner, mentőorvos, egészségre felszímű előadásából hozunk egy részletet, következzen bejátszásunk.
És ugye ez volt a legrosszabb, ami velünk történhet, mert amikor egy orvos elmegy, az nem egy, hanem az ugye sokkal több. Mert hogy onnantól kezdve, hogy elmegy, nem csak az egy munkahelyre nem jár be, hanem az összes többire se jár be. Tehát itt tulajdonképpen, amikor egy orvos elmegy, az amit a három menne el, mert a mellékállásaiba se jár be. És tulajdonképpen ebből már látszik igazából a paradoxon, hogy az egész rendszer az azért tudott működni, mert alacsonyak voltak a fizetések, és ezért mindenki rá volt kényszerülve arra, hogy máshol is dolgozzon.
Tehát közben játszunk, várjuk majd hívásukat a helyes megfejtésekkel. Kvízjátékunk lesz a mai reggelen egészen 9 óráig, amikor is hírek, majd közélet című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Parádot és Cserépfalut látogatjuk meg. Parádon a kristályüveg csiszolásról, Cserépfaluban a kőkultúráról szólunk. Előzetesünkben Iszlai Esztert hallják a Hór völgyéből.
Nagy része, tehát nem biztos, hogy pont ebben a barlangban volt, hanem itt is ilyenek voltak, de természetesen a leletanyagos vitrínben található eszközök azok ebből a barlangból származó eszközök, illetve ami egyértelműen állati csontokat, fogakat, állati csontokat mutat be ez a kis vitrin, Horváth Józsefnek a hagyatéka, ugye ide is van írva, ezek valóban ebből a barlangból előkerült csonttöredékek, ugye ő az egyik illető volt, aki az ásatásban részt vett, és egy ilyen történet is kapcsolódik ehhez, hogy itt ismerte meg a feleségét, ugye ebben a hideg időszakban a falubeli asszonyok meleg levest, ételt is vittek fel az ott dolgozóknak, és gyakorlatilag talán, mintha itt ismerte volna meg a feleségét. Az unokája néhány évvel ezelőtt még járt is itt nálunk, és nagyon-nagyon boldog és örül annak, hogy létrejött itt ez a kis tárlat.
Napról napra című regionális műsorunkban többek között beszámolunk arról, hogy februártól ismét teljes kapacitással működhet a szülészeti és nőgyógyászati fekvőbeteg ellátás a Mezőtúri Kórházban. Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén Makóra látogatunk, ahol Bíró István görögkatolikus parókus az ökumenikus imahét kapcsán mondta a lelki gondolatait, és folytatjuk a Jézus életéről szóló elmélkedésünket, melyet Kruppa Levente atya, az Értik görögkatolikus egyházközség parókusa tartott. Most Bíró István atyát hallják.
Benne lakozott az istenség teljessége, mondja Szent Pál a Kolosszai levélben. Krisztus teljes Istennek, ugyanakkor teljes embernek valljuk. Ez a közös hitvallásunk. Személyében az istenség teljessége lépett egységre az emberi mi voltunk teljességével, a bűnt kivéve. Krisztus magába fogadta az emberi természet minden egyes vonását, és ezekből semmit sem hagyott ki.
10 órától hírek, majd kezdődik Zöld hullám című műsorunk. A mai adásban dr. Gelencsér Andrásnak, egyetemi tanárnak, akadémikusnak, a Pannon Egyetem rektorának és dr. Vankó Zsuzsának, főiskolai tanárnak, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektorának értekezését hallgathatják meg a civilizációnk jövőjéről.
Én ahhoz szoktam hasonlítani az emberi civilizációt, a modern civilizációt, nem a amazóniai esőerdőkbe élő embereket, mert azoknak teljesen mindegy, hogy egy helikopteren ülünk, és a helikopterre lebegünk valami fölött, mert olyan magasra jutottunk, csak ahhoz az helikopterhez folyamatosan energiaellátás kell. Ha elfogy az üzemanyag, akkor az a helikopter lezuhan. És ez a kérdés, hogy hát ezt hogy fogjuk tudni megugrani, hogyan fogunk tudni egy energiaszegény világban a civilizációval boldogulni, és hogyan fogjuk tolerálni azt, hogyha ez a jólét, ez nem lesz hosszú távon ebben a formában fenntartható, tehát mit fognak az emberek egymással csinálni, hogyan térnek vissza azokhoz az értékekhez, vagy azokhoz az elfoglaltságokhoz, amelyek nem igényelnek energiát.
Ezután az erdőfohász hangzik el. A mai adás első felében az idei év madaráról, a Böjti récéről hallhatnak, majd Bársony István egyik novellája hangzik el.
És nevükhöz méltóan az úszórécék, ugye, úsznak a vizen, úgy szerzik a táplálékát, tótágastának, ugye, amikor a víz alatt keresik a táplálékot, akkor is kilóg a hátsó felük, míg a bukórécék azok ténylegesen buknak, akár 10 méter mélyre is le tudnak menni. Úszórécéink közé tartoznak a gyakori fajok közé a böjti mellett a tőkés, a csörgő, kanalas, kendermagos, nyílfarkú, valamint a téren nálunk levő fütyülőrécék, míg a bukórécék közé a barátréce, a szintén fokozottan védett cigányréce, valamint a kontyos réce, ami viszonylag gyakori faj.
11 órától hírek, majd könyvtári barangolás című műsorunkkal jelentkezünk. Irodalmi összeállítást hallhatnak Adi Endre, Áprili Lajos, Babics Mihály, Csanád Béla, Csúri Sándor, Rónai György, Szabó Magda és Zárk Zoltán műveiből. A verseket Albu Erzsébet, Babócsai Réka, Dér Gabriella, Havas Judit, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Pap Zoltán és Tóth Levente előadásában hallhatják. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ijés Gyula Istentisztelet című versét a szerző előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mellja zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban 12-25-től Szalézi Szent Ferenc életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél, 12-35-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 13 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunkban kímélő ételek variációit ajánlják figyelmükbe Vantal Gábor Snitta Díjas éttermi mester és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Ebben a csokorban leves, főétel, desszert egyaránt szerepel majd?
Igen, szeretnék kínálni előételt is, főételt is, levest is, és egy kis desszertet is, ki kívánsága szerint vagy igénye szerint tud esetleg majd ebből válogatni. Túl vagyunk az ünnepeken, és visszatérünk a szorgos hétköznapokhoz. A megtelt gyomrot nem árt, hogyha egy picit könnyítünk rajta, könnyebben tudunk, reméljük, mozogni is, hiszen ebben az időszakban ezektől a zsírosabb vagy tartalmasabb koleszterin gazdag ételektől volt a konyhánk, az asztalunk tele.
13.40-től a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően, tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes! Most zenélünk, majd kezdődik a játék.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. And you can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you? Must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Let the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésünk lesz önökhöz a mai reggelen. Mind három helyes megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba. Két hallgatónk egy-egy könyvvel lesz gazdagabb az óra végére. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Jöjjenek a mai kérdések. Szalézi Szent Ferenc milyen nemzetiségű volt? Ez az első kérdésünk. Angol, francia, német vagy olasz? A második kérdés. Hol született, melyik településen a ma 66 éves Böjte Csaba Ferences szerzetes? Déva, Nagyszeben, Marosvásárhely vagy Kolozsvár? Illetve a harmadik kérdésünk így hangzik. Mi az a csimpolya? Egy rovarfajta, egy dudaszerű hangszer, egy sárgás szín, vagy a királyi pecsét régi neve. Tehát mi az a csimpolya? Ha mindhárom kérdésre tudják a helyes választ, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Zene után jövünk vissza, és dr. Márki Ádám, az MCC vezetőképző akadémia szupervízora, mindfulness tréner mentőorvos előadásának egy részletét is elhoztam önöknek. Egészségre fel, ez volt az előadás címe, ami a közelmúltban hangzott el a Miskolci Képzési Központban. Tehát zene után jövünk vissza, és még egyszer meghallgathatják a kérdéseket is.
And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made you. You're all my living for. Your love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Oh, when with you I find so many things. A love so new, only you could bring. Can't you see it's you? You make me feel this way. Fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. Girl, you are my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first and the last, my everything. Could have made you. Oh, girl, you're my reality, but I have lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my
Péntek reggeli játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Szalézi Szent Ferenc milyen nemzetiségű volt? Angol, francia, német vagy olasz? Hol született a ma 66 éves Böjte Csaba Ferences szerzetes? Déva, Nagyszeben, Marosvásárhely vagy Kolozsvár? Illetve mi az a csimpolya? Egy rovarfajta, egy dudaszerű hangszer, egy sárgás szín, vagy a királyi pecsét régies neve. Tehát 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Bejátszással folytatjuk adásunkat. Dr. Márki Ádám, az MCC vezetőképző akadémia szupervízora, Mindfulness tréner, mentőorvos, Egészségre fel című előadásából idézünk, fogadják szeretettel, közben pedig játszanak velünk.
Én jó magam orvos vagyok, de hogy ilyen bújtatott módon végzek orvosi munkát, egyrészt az MCC-ben vagyok szupervizor, ahol vezetőképzős hallgatókkal dolgozom, meg vezetőkkel. És a másik sapkám, ami ma inkább releváns, az pedig van ez a Longevity projekt, ez ennek én vagyok az egyik társalapítója, meg az orvos igazgatója, és alapvetően mi vállalati egészségfejlesztéssel foglalkozunk. Amilyen 5 év alatt kétszer voltunk a Forbes magazinban, és olyan cégeknek csináltunk egészségstratégiai fejlesztést, mint például a MOL. De tulajdonképpen azért foglalkozom azzal, amivel foglalkozom, és ezt mindig el szoktam mesélni, mert ugye mentőápoló voltam az egyetem mellett, így végig főállásban, és akkor éjszaka mentőztem, nappal jártam az egyetemre, és így másodéves orvostanhallgatóként olvastam egy kutatást, ami arról szólt, hogy első infarktusokon átesett betegek, kérdeztek meg, hogy a német kutatók Göttingenben, hogy szerintük miért kaptak infarktust. És nagyon meglepte a kutatókat, mert ezek a derék német úriemberek nem azt válaszolták, hogy hát azért kaptak infarktust, mert magas a vérnyomásuk, magas a koleszterin szintjük, dohányoznak, rákkémélni, nem mozognak, vagy egészségtelenül táplálkoznak, hanem szinte kivétel nélkül azt válaszolták, hogy azért kaptak infarktust szerintük, mert hogy nagyon stresszes az életük. És akkor egyrészt ez nekem egy fontos felkiáltójel volt, mert hogy orvostanhallgatóként, meg mentőápolóként is sokszor találkoztam azzal az ilyen gyakori jelenettel így a magyar egészségügyben, hogy a kiégett orvos a dohányfüstös köpenyében így közli a beteggel, hogy vagy kerülj a stressz, különben meghal. És akkor azon gondolkoztam, hogy ez több szempontból aggályos, olyan szempontból mindenképp, hogy hát nyilván az életünk része a stresszt, és amikor azt mondok, hogy kerülj a stresszt, kerülj az életet, szóval, hogy ilyen bújtatott öngyilkossági felhívás egy kórházban, kevésbé praktikus, ugye ez volt az első, amit megfogadtam, hogy majd én próbálok ilyen jó tanácsokat, vagy használható tanácsokat, kérdődöttem. Használható tanácsokat adni a betegeinek stresszkezelés kapcsán. A másik meg az volt, hogy kitaláltam, hogy ha már mentőzöm, akkor megcsinálom a saját kutatásomat, úgyhogy onnantól kezdve bárhányszor belefutottunk egy infarktusos betegbe, utána elálltuk a lakásomra, a mentőautóba, elkezdtünk küldni a kórház felé, az alkalmas pillanatban mindig a legkedvesebb mosolyommal oda hajoltam, és megkérdeztem, hogy ön szerint miért van infarktus. De eddig a pontig voltam én a szimpatikus ápoló mentőegységen belül, aki égett sokszor és a égett mentőorvos mellett, de hogy hát a tudományért bármit, és egyfelől rengeteg adatot gyűjtöttem, szóval meg tudom nektek erősíteni, hogy a magyar embereknek a nagy része is azt gondolja, hogy az infarktusnak fontos szerepe volt, vagy a stressznek fontos szerepe volt az infarktusában. Természetesen volt, aki elküldött a fenébe, de hogy feszült volt, szóval azért kitöltötte a kérdőjévet. És hogy az egészet azért mesélem, mert hogy csináltam évek során, és hogy egyszer befutottunk egy úrba, elálltuk a lakásomat, raktuk a mentőautóba, elkezdtünk zsötkörödni, én összegyűjtöttem az összes bátorságomat a nehezebb tapasztalatok után, odafordultam, és akkor a legkedvesebb mosolyommal megkérdeztem, hogy ön szerint miért kapott infarktust. Mert az úr így összevont a szemöldökét, rám nézett, és azt mondta, hogy én ismerem magát. És kiderült, hogy őt már egyszer megíteni voltam az első. És ez becsúi történt, és aztán viszonylag hamar beugrott, hogy ja, tényleg, mi már találkoztunk, és hogy ez egy fontos pont volt az ő életében is, meg az enyémben is. Az enyémben az azért, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen ez az egészségügy, ez nem működik annyira jól. Mert hogy ez egy nagyon értelmes út volt, nagyon hamar észrevettem már az első év is, hogy infarktusa van, havar hívta a mentőket, mi a magyar valóságot némiképp megcáfolva rendkívül hamar kijöttünk, elálltunk, beraktuk a mentőautóba, közel volt a város, majd a szív- és érgyógyászati klinika, a magyar szívgyógyászat fellegvára. Szóval hamar megtörtént a koronária revaszkularizáció, tehát kitágították az elzáródott koszorús, és kapott vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő, és elkerült füledre rehabilitálódni. Szóval, hogy megkapta az optimális ellátást, és hogy nem csak a magyar optimális, hanem hogy ez a világon az optimális ellátás. De ennek ellenére visszajött. Szóval, hogy ugyanúgy ment tovább az egész történet, és megkapta a második infarktusát. És akkor megint ilyen etikai dilemmába kerültem, hogy hát ha nem akarok nagyon sokat dolgozni, akkor ez így nem lesz jó, mert mondom, csak úgy csináljuk, ugye, meg őket, szóval, hogy ez nem jó. És akkor elkezdem azon gondolkozni, hogy hát akkor inkább az leszek, aki majd segít abban, hogy ne kapják meg a második infarktusukat. Szóval tulajdonképpen ezért lett az, hogy én a csata után mégis Amerikában szakvizsgáztam ebből az életmód orvostanból, ami egy viszonylag fiatal ága, így a bizonyítékon alapuló orvoslásnak. És azzal foglalkozik, hogy mik azok a tudományosan bizonyítható életmód elvek, amiket, hogyha megvalósítunk a saját életünkben, akkor a lehető legtovább élhetünk, a lehető legegészségesebben. És ez egy klassz dolog, de nagyon nehéz. És alapvetően ebben az előadásban arról fogok mesélni, és inkább azt hiszem, hogy ilyen szempontokat fogok hozni. Tehát, hogy hogyan érdemes, vagy szóval milyen szempontok alapján érdemes a saját egészségünkre gondolni, meg hogy ez az egész hogyan ágyazódik bele igazából a társadalomba, ahova élünk, és hogy szerintem, hogyha már próbálunk változtatni valamit az életmódunkon, akkor milyen szempontok alapján érdemes ezt az egészet megcsinálni. És akkor onnan indítanám, hogy tulajdonképpen amiben így élünk, ez a 21. század, ez egy kicsit ilyen kilátástalan helyik, jön a klímaválság, mindenféle nyugdíjválság, öregedő társadalom, de nem nagyon fogunk tudni ezekkel így mit kezdeni, de amit igazából már most is lehet érezni, és mindenki a saját bőrén tapasztalja, az, hogy ezek a nyugati országok, jóléti társadalmak, ezek nem tudnak fenntartható és jól működő egészségügyi rendszert összehozni. És ezt mindenki tapasztalja. És nem csak Magyarországon, hanem világon bárhol. Pont az MCC-vel voltunk itt Kanadában nyáron, és ott voltunk az ontáriói parlament ülésén, ahol azon vitatkoztak, hogy az milyen már, hogy nincs háziorvos minden faluban, meg városban. Szóval, hogy ők is ugyanezzel küzdenek, annak ellenére, hogy ez a jóléti nyugat. Tehát, hogy tulajdonképpen a 21. században ez az öregedő és a betegedő társadalom, amiben élünk, ez egyszerűen meglehezíti azt, hogy jó egészségügyet tudjunk működtetni. És alapvetően látszik is a statisztikákon, ezzel senkit nem akarok stresszelni, de hogy folyamatosan egyre inkább betegszünk. Ugye az a jó, hogy egyre tovább tudunk élni, bár Magyarország ilyen szempontból nem a legklasszabb hely, de hogy egyre tovább élünk azért itthon is. Csak az a baj, hogy nem az egészségben eltöltött éveink száma nő, hanem hogy a betegségben eltöltött éveink száma nő igazán. Tehát, hogy nagyon sokat vagyunk betegek. És alapvetően ez látszik a következő szlájdon, hogy a 65 évnél idősebb korosztálynak szinte majdnem a 90%-a állandó orvosi ellátásra szorul. És igazából ez az a nagy probléma. Mert hogy nem nagyon tudunk, nem tudja az egészségügyi rendszer ezt kiszolgálni. Tehát, hogy akkora nagy a társadalomnak az egészségügyi igénye, mivel már nem nagyon tudunk mit kezdeni. És olyan szempontból probléma ez, hogyha valaki elmegy a háziorvosához, felír neki egy vérnyomás csökkentőt, a magas vérnyomására, akkor tulajdonképpen itt vége van az orvos-beteg találkozóknak, és akkor a következő 3-4 évben csak az asszisztens fogja 3 havonként így felírni az újabb adagot. Ugye, de senki nem nézi meg, hogy ez működik, nem működik. Tehát, és hát nyilván nem működik, és akkor súlyosbodnak, meg így egyre több egészségügyi problémát törgetünk magunk előtt. Tehát, hogy alapvetően ez a nehéz, hogy egy olyan világban élünk, ahol rengeteg a krónikus betegség. Tehát alapvetően ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy ez nyugati orvostudomány, ez nagyon sokat segített nekünk, hogy ne halljunk meg olyan betegségekben gyorsan, amiben régen meg lehetett halni. Ha nem fertőződnek el a sebeink, nem halunk bele a szülésbe, hogyha valami baleset ér minket, akkor sem maradunk ott. Tehát hogy ezekben nagyon jók vagyunk, viszont a nyugati orvostudomány nem nagyon tud mit kezdeni ezekkel a krónikus betegségekkel, a kettes típusú cukorbetegségekkel, a gyulladásos betegségekkel, a rákkal, szív- és érrendszerű betegségekkel. Tehát ezeket általában kezelni tudjuk. De nem tudjuk őket meggyógyítani. És minél inkább próbáljuk kezelni, ugye annál tovább maradunk életben, de annál inkább fogunk függni az egészségügyi ellátástól. És ez egy ilyen lehetetlen helyzetet eredményez, mert ugye minél többen függünk az egészségügyi ellátástól, hát annál rosszabb minőségű ellátást fogunk kapni, mert egészen egyszerűen az emberek nem lesz, hogy az orvosnak nem lesz ideje odafigyelni rá. És alapvetően ilyen szempontból Magyarországon nagyon nagy lehetőség van arra, hogy fejlődjünk, mert hogy elég rosszul állunk itt a statisztikákban, ugye a magyar nők meg a... Szóval minden második ember igazából Magyarországon szív- és érrendszeri betegség miatt hal meg. Tehát annak a valószínűsége, hogy itt valaki szív- és érrendszeri betegségben hal meg, annak ugye minden második ember szív- és érrendszeri betegségben fog meghalni, de nyugodjatok meg, biztos nem tévesztek azok, hanem a mellettetek ülő. Tehát ő is ezt gondolja. És ez azért nagyon fontos, mert szerencsére a szív- és érrendszeri betegségek azok pont olyanok, amik életmóddal megelőzhetőek. Például Amerikában láttam egy amerikai szívgyógyászati tankönyvet, ez 1900-as évek elején, és ők azt mondták, az volt benne, hogy egy átlagos amerikai városban évente körülbelül egy infarktusos esetet látnak el. Most Amerikában azt hiszem, hogy percenként meghalnak 5 infarktusban. Tehát, hogy nagyon megváltozott, ahogyan élünk, megváltoztak az életkörülményeink, és meglehetősen megváltozott a szív- és érrendszeri betegségek az előfordulása. De ilyen szempontból, hogyha változtatunk az életmódunkon, akkor talán ezen is tudunk változtatni.
Ha
Hamarosan folytatjuk majd ezt az előadást, de emlékeztetek mindenkit arra, hogy játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most zenélünk egy kicsit utána azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba. Elhangzik még egyszer a három kérdésünk. Két könyv nyereményért és természetesen a játék élményéért érdemes velünk játszani. Jöjjenek még egyszer a kérdések, tehát Szalézi Szent Ferenc milyen nemzetiségű volt, angol, francia, német vagy olasz? Akik követték Katona István püspök atya szentek szent életű emberek című műsorát, könnyebb helyzetben vannak. Hol született a ma 66 éves Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Déva, Nagyszeben, Marosvásárhely vagy Kolozsvár, illetve mi az a csimpolya? Egy rovarfajta, egy dudaszerű hangszer, egy sárgás szín vagy a királyi pecsét régi neve? Számunk 36-os körzet 510-610. Folytatjuk dr. Márki Ádám, az MCC vezetőképző akadémia szupervízora, Mindfulness Trainer mentőorvos egészségre fel című előadás részletét a keddi lélekműhelyből idézünk.
Ez a magyar statisztika az elhízásokról, mi itt vagyunk. Ugye sokszor Amerikáról úgy szoktunk gondolni, hogy fú, hát azok akkorák, meg el vannak hízva, meg óriásiak, de igazából csak egy helyen csúsztunk le a dobogóról, tehát ők a negyedikek. Tehát, hogy itt is igazából még van lehetőségünk. Na és alapvetően mindig ezt szoktam mondani, viszonylag sokat tanítottam egy időben orvostan hallgatókat, és én mindig azt mondtam nekik, hogy ez egy olyan kurzus, amikor életmód orvostanról van szó, ahol takarítóból vízvezetékszerelőket képzünk, mert hogy tulajdonképpen, és ez nem tetszett nekik, nem, de hogy tulajdonképpen az látszik, hogy az európai egészségügyi rendszer ez így működik. Tehát van rengeteg krónikus betegség, aminek próbáljuk kezelni a tünetét. Ugye klasszikus például a magas vérnyomás. És hogy rengeteg ilyen kognitív torzítás van benne, mert hogyha valamelyikőtök lázas lesz, akkor mit kell csinálni? Be kell venni egy lázcsillapítót, ugye? De ezt mindannyian tudjuk, hogy ettől a probléma nem lett megoldva, mert hogy amíg bennünk van a fertőzés, addig vissza fog menni a lázunk. És ugye visszamegy a lázunk, beveszünk még egy lázcsillapítót, lemegy a lázunk, a szervezet elkezd ez ellen küzdeni, mert tudja, hogy vissza kéne rakni, ugye elkezdünk remegni, felmegy a lázunk, beveszünk megint egy lázcsillapítót, és ezt játsszuk mindaddig, amíg a szervezetünk el tudja, vagy le tudja győzni a fertőzést. És amikor megszűnik a fertőzés, akkor gyógyultunk meg. Manapság ugye azt is szokták mondani, hogy nem feltétlenül érdemes a lázat kezelni, mert hogy segíti a szervezet védekezését. De alapvetően mindannyian tudjuk, hogy a tünet az nem az a fő probléma, hanem hogy a láz az csak egy tünet, és a tünet alatt van a fertőzés. Ezzel szemben a magas vérnyomás mindenki az, hogy oké, hát akkor a vérnyomás csökkentőt kell szednem életem végéig. Pedig hát itt is az van, hogy ez tulajdonképpen valaminek a tünete, és sokkal izgalmasabb lenne megkeresni, hogy mi az, amin tudunk változtatni, hogy ne legyen ez a magas vérnyomás. És alapvetően erről szól valahol az életmódorvosnak, meg azok az orvosoknak a praxis, akik ezzel is foglalkoznak, hogy hogyan tudunk az életmódunkba belenyúlni, hogy ezeket a krónikus betegségeket, a szív- és érrendszeri betegségeket, a kettes típusú cukorbetegséget, vagy a nyulladásos betegségeket igazából meg tudjuk gyógyítani. És ez azért nagyon fontos, mert ez egy társadalmi ügy. Tehát, hogy a saját egészségünkről való gondoskodás, vagy a saját egészségünkről való gondolkodás, ez tulajdonképpen kihat az egész országra, vagy az egész társadalomra, azért, mert hogy tulajdonképpen ezen keresztül tudjuk befolyásolni azt, hogy akinek tényleg szüksége van rá, az kap-e ellátást. Mert ugye az egész rendszerben az legszűkebb keresztmetszet, az ugye ez az öregedés, a betegedő társadalom, aminek az lesz a következménye, hogy krónikus betegségünk van, és ezért várjunk arra, hogy elmehessünk az orvoshoz. És a legszűkebb keresztmetszet az az orvoshiány. Ugye kevés az orvos, meg az egészségügyi dolgozó. És Magyarország sajnos nagyon sokáig egy ilyen 22-es csapdájában volt, meg is mutatom nektek, ugye mert vannak olyan tényezők, amik növelik az orvoshiányt, meg vannak olyan tényezők, amik csökkentik az orvoshiányt. Ugye a klasszikus az gazdasági elvándorlás, ez növeli az orvoshiányt. Tehát amikor egy országból elmennek az orvosok, akkor az ott lévő orvoshiány nő. Most ilyen szempontból mi nagyon rossz helyzetben voltunk, sokáig, egy 22-es csapdájában, mert volt a magyar egészségügy, ami működött, mondjuk ez 2021 előtt, 25, tehát hogy magyar egészségügy működött, nem olyan sok pénzből. Az orvosok meg a szakdolgozók nem keresnek nagyon sok pénzt, sőt inkább keresett. Ugye? Akik ott dolgoztak. És ezért ahhoz, hogy ők meg tudjanak élni, elmentek máshova dolgozni. Ugye? Tehát, hogy elmentek a magánellátásba, vagy elmentek egy másik kórházba dolgozni. Ugye a rezidens dolgozott egy helyen, meg dolgozott még egy helyen, a főorvos is általában dolgozott az állami kórházban, és akkor elment ugye délután valahova rendelni, ha jó fej volt, akkor számlára, ha kevésbé, akkor számla nélkül. Ugye? De hogyha mindenkinek volt kettő munkája, általában akik alacsonyabban voltak a ranglétán, nekik még volt egy harmadik állásuk is, ugye, hogy a mentő ápoló az dolgozott a mentőszolgálatnál, dolgozott a sürgőségén, és néha elment a beteg, vagy az idősek otthonába, nem tudom, mint betegeket mosdatni. Tehát nekem nagyon sok ilyen kollégám volt, aki három helyen dolgozott. Azért, hogy meg tudjon élni. Na most, ha Magyarország egy ilyen zárt sziget lett volna, akkor ez a rendszer működött volna, nem lett volna jó a minőség, mert hát ilyen fáradt, meg fásult, meg kiégett egészségügyi dolgozókkal kellett volna találkoznunk, mert ugye sokat dolgoztak, de hogy így működött volna. Most az volt a baj, hogy Magyarország nem egy ilyen zárt sziget, ahol így nem történik se kisebb mozgás. Hát volt ugye Nyugat, ahol ilyen nagyon szép madárcsicsergős kórházakat üzemeltettek, sok pénzzel. Ugye, és amikor a kiégett egészségügyi dolgozó, hogy rájött, hogy igazából szépen az ország, meg szeretem a barátaimat, de most már másodszor váltam el, meg nem tudom, rászoktam mindenféle szerelmet, lehet, hogy elmegy. És ugye ez volt a legrosszabb, ami velünk történhet, mert amikor egy orvos elmegy, az nem egy, hanem az ugye sokkal több. Mert hogy onnantól kezdve, hogy elmegy, nem csak az egy munkahelyre nem jár be, hanem az összes többire se jár be. Tehát hogy tulajdonképpen, amikor egy orvos elmegy, az amit a három menne el, mert a mellékállásaiba se jár be. És tulajdonképpen ebből már látszik igazából a paradoxon, hogy az egész rendszer az azért tudott működni, mert alacsonyak voltak a fizetések, és ezért mindenki rá volt kényszerülve arra, hogy máshol is dolgozzon. És ezért ez egy óriási nagy veszély és lehetetlen küldetés volt bármely kormányzat számára, ezért nem jött hozzá soha senki, mert onnantól kezdve, hogy valaki megemeli a fizetéseket, onnantól kezdve létrehozza a magyar egészségügy legnagyobb virtuális elvándorlását, mert amikor megjönnek az első fizetési papírok, hogy, és az emberek rájönnek, hogy jé, hát én megélek egy fizetésből, akkor miért megyek be oda dolgozni? Nem megyek be dolgozni. És innentől kezdve tulajdonképpen elkezd összedőlni a rendszer, mert hogy már mindenki csak egy helyen dolgozik, nyilván valaki elmegy a magánba még így plusz pénzért, csak az drága lesz. És alapvetően ezt lépte meg a kormány 21-ben, hogy rendesen megemelték az orvosoknak a fizetését, és az is lett a következménye, hogy így hopp, exponenciálisan elkezdtek megnőni a várólisták. Tehát, hogy manapság ugye azért nehéz sokszor eljutni szakorvoshoz, mert hogy létrejött ez a virtuális elvándorlás, mindenki elkezdett csak egy helyen dolgozni. És ugye az a nehéz, hogy volt a hálapénz, és a hálapénznek volt az a következménye, hogy amikor abban bíztunk, meg abban bíztak a vezetők is, meg mindenki, hogy majd onnan külföldről a rezidensek, meg a szakorvosok majd hazajönnek, ők igazából mindig ezt üzenték onnan, hogy itt nem jönnek haza. Azért nem, mert hogy nekik nem az volt a bajuk, hogy csak sokat kell dolgozni, hanem az volt a bajuk, hogy ez ilyen feudális rendszer. Tehát, hogy így ugye a szakorvos operált, a rezidensek azok meg így előkészítették, ugye a beteget meg előkészítették azt, hogy a beteg a szakorvosnak átadja a borítékot. Ugye az volt a lényeg, erre volt optimalizálva, hogy a szakorvos jelöltek, meg a rezidensek ott így csinálják a dolgokat, és majd az orvos operál, a sebész operál. És ugye ennek lettek az a ilyen, tényleg ilyen kafkai történetek, hogy volt, nem is tudom, nagy magyar kardiológiáról eljött egy szívsebész, és összedőlt az ellátás, meg kiderült, hogy azt a műtétet azt csak ő tudta megcsinálni. Ott volt 20 éven keresztül, de valahogy senki nem tanulta meg. Igen. De és akkor ebben lett egy csavar az, hogy a hálapénz kriminalizálódott, ugye, és nem lehet hálapénzt elfogadni, és sajnos ez nem növelte meg igazából, hogy nem csökkentette az orvoshiányt, hanem hogy megint növelte, mert azok, akik előtte mondjuk 15 millió forintot kerestek havonta, azok most csak 1 millió körül keresnek. Ami nem rossz pénz, de a 15 millióhoz képest, ugye, jóval kevesebb. És tehát, hogy sok barátom van, akik anesteziológusként dolgoznak, sebészként dolgoznak, és azt látják, hogy ezek a nagy klasszikus orvosbárok nem operálnak. Tehát, hogy 1 millió forint nem ad fel. Inkább kávézgat. Tehát, hogy nagyon nehéz a magyar egészségügy helyzete, mert hogy nagyon sokáig nagyon beteg módon dolgozott, most elkezdődött valami kiegyenesítés, de hogy ez csak nagyon sokára fog helyreállni. Tehát, hogy alapvetően ezért voltunk nagyon nehéz helyzetben akkor, és ezért vagyunk most is nagyon nehéz helyzetben, mert egy 22-es csapdájában voltunk nagyon sokáig, amiből elkezdtünk kilábalni, de hogy a gyógyulás az mindig fáj az elején. És alapvetően ezért mindenkinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata, hogy a magánegészségügy is rájött arra, hogy oké, tehát hogy az államiban az emberek nem kapnak ellátást, ugye kereslet kínálat, mindenki rájött arra, hogy akkor alapítsunk magánegészségügyi ellátó helyeket. Ugye, és ezért könnyen el lehetünk manapság oda, csak az a baj, hogy megint a pénz a kérdés, tehát hogy Magyarországon van egy orvos pool, és mindenki abból játszik. Ugye, és hát mivel lehet orvosokat magunkhoz csalogatni? Pénzzel. De hogy ezt ki fogja megfizetni? Mi? Ugye? És ezt lehet látni, hogy mit tudom én, 3 éve 20 ezer forintba került egy nőgyógyászati vizsgálat a feleségemnek, most meg 60 ezerbe, és így nézünk, hogy jéz, Budapest közelén lakunk. Tehát, de szerintem, tehát, hogy Miskolcon is valószínűleg ilyen exponenciális növekedést látunk. Alapvetően azért, mert hogy kereslet kínálat alapon működik, és ennek az egésznek az lesz a veszélye, hogy előbb-utóbb rájönnek az itt dolgozó, még mondjuk nagyon lelkiismeretes, meg a szakmájukat nagyon művelni szerető orvosok, hogy nem éri meg ott dolgozni. És ilyen szempontból benne vagyunk egy ilyen virtuális biztonsági élményben, hogy lehet, hogy könnyen tudunk eljutni magánorvoshoz, hogyha kell egy ultrahang, vagy le kell venni egy anyajegyet, vagy kell csinálni egy, nem tudom, valamilyen vizsgálatot, azt könnyen meg tudjuk csinálni, mert ezeket lehet üzemeltetni magánban. De mivel, hogy az államiból elszivárognak az emberek, ezért könnyen kerülünk abba a helyzetbe, hogyha kapunk egy sztrókot, vagy elüt minket a villamos, vagy valami komolyabb problémák van, akkor egyszerűen az államiban még kevesebben lesznek, és még több, szóval még többet kell várni. Tehát alapvetően ez nem egy kellemes dolog. Jó, tehát hogy Magyarország ilyen szempontból a gazdaság elvándorlása nem nagyon tud mit kezdeni, vagy nem nagyon tudott mit kezdeni, azt elkezdtünk el mit kezdeni, de ez most még nagyon fáj. Általában ritkán jönnek. Tehát a gazdasági bevándorlás, ezzel ritkán jön az amerikai orvos Magyarországra dolgozni. Tehát, hogy ez alapvetően elhanyagolható, sajnos. Ennek az lesz a következménye, egyébségen ez volt, hogy aki marad, az jobban szív. Tehát, hogy amikor a kollégád elmegy, és te megkapod az ő 20 betegét, a te 40 beteged mellé, akkor senki sem boldog, és ugye ennek lett az a következménye, hogy a magyar orvosok megdöbbentően korán halnak. És hát a halott orvos nem gyújik, állítólag. Szóval, hogy ilyen szempontból ez megint csak tovább növeli, így az orvos hiányt. És akkor lehetne az, hogy többet képzünk. Mert a több orvos képzünk, meg több egészségügyi szakdolgozót képzünk, azért csökkenti. Most ezzel mindig eszembe jut a kedvenc kis történetem, mikrobiológia tantárt, gyűlölte mindenki a mikrobiológiát, mert unalmas. Nyilván vannak, akik szeretik, de szerintem unalmas, meg többen is ezt gondolták. És ezért nem jártunk mikrobiológia előadásra. És ez nem tetszett a mikrobiológia professzornak. És akkor így jött egy körlevél, hogy minden kötelező. És egy nagyon asszertív főelnök volt, aki írt egyet, hogy hát ez sajnos tűzvédelmi szempontból aggályos. Sajnos tűzvédelmi szempontból aggályos, mert hogy a legnagyobb egyetemi előadó az 300 fős, mi meg 400-an vagyunk. Folyamban, és akkor mégis nem kellett mikrobiológia. De hogy alapvetően nem nagyon tudunk többet képezni, tehát hogy így is csúcsra vannak járatva az egyetemek, és amikor a kiégett orvos a 40-50-60 betegére még kap 15 orvostanhallgatót, senki nem boldog. Tehát, hogy én 6. évben, amikor gyakorlaton voltam, de soha nem unatkoztam annyit. Tehát, hogy így támasztottam a falat, meg a fal engem, és akkor így ezzel játszottunk. De hogy, szóval nem nagyon jut az ember igazából ilyen élményekhez, mert hogy annyira le van terhelve mindenki, hogy szóval nem tudunk többet képezni, sajnos. Máshogy képezzük őket, na az majd lehetőség, ugye mi nagyon sokszor ezt próbáljuk, és most már egyre több olyan családorvosnak tanszik a Magyarországon, ahol az életmódorvosnak képzést próbálják integrálni, így az egyetemi kurikulumban, meg mi tartottunk orvostanhallgatóknak, még fiatal orvostanhallgatóknak is képzést, most egyre több rezidens van, aki ebben benne van, szóval, hogy ez így járható út, meg hát még javíthatnánk az itt lévő hatékonyságán, az is egy ilyen klassz dolog, erre most ki sem térek, tehát hogy amikor az orvos ugye egy ujjal kell tötyögni, meg az adminisztrációt, tehát hogy néha ilyen életközepi válságokat élek, és van egy ilyen, vagyis hogy visszamegyek a sürgőségre egy heti egyszer dolgozni. És tavaly is volt egy ilyen életközepi válság, ez évente van, és akkor egy egész műszakot lenyomtam a sürgősségén, és a hat beteggel, akivel találkoztam, vagy akikkel így kapcsolatom volt, mert lassan dolgoztam, mert újra szoktam, szóval szerintem velük összesen eltöltöttem 4,5 percet, és akkor így az EST-vel, meg a maradék összes többit a 12 órából. Mert hogy így vadáztam, hogy akkor a különböző embereknek az otthonhagyó gyógyszereit azt írta fel, meg, szóval hogy borzasztóan sok adminisztratív kell csinálni egy orvosnak, ahelyett, hogy gyógyítanak. Tehát, hogy alapvetően még ez is egy lehetőség, de itt ezzel most nem fogunk foglalkozni. Amit tudunk csinálni, hogy fejlesztjük a társadalomnak az egészségét. És ezt csináljuk most. Jó? És hogy alapvetően ez nem csak a szűrővizsgálat, mert hogy Magyarországon ez is van egy ilyen egyenlőség el, hogy megelőzés, szűrővizsgálat. De hogy a szűrővizsgálat az rövid távon növeli az orvos hiányt, mert hogyha Magyarországot így áttolnánk egy szűrővizsgálat géppel, és így kiderülne, hogy úgy mindenkinek mennyi baja van, az viszonylag rövid idő alatt összedönteni a rendszer. Tehát a szűrővizsgálat az nagyon-nagyon fontos, de hogy ez inkább csak egy ilyen nagyon jó visszamérési lehetőségre annak, hogy amit egyébként csinálunk, mint társadalmi prevenciós, az működik-e. Jó? Szóval most ezzel fogunk foglalkozni, hogy mit csináljuk. És ez azért nagyon fontos, mert hogy Amerikában, biztos látok mindenki már amerikai filmet, meg sorozatot, ott ilyen legendásan sokat keresnek az orvosok. Nagyon-nagyon gazdagok. És tényleg ez így látszik is, hogy az amerikai 2018-ban is ez azóta sem változott, tehát hogy így messze az, a physician, ez az orvos, ő keresi a legtöbbet. Tehát hogy Magyarországon kicsit azért fordítva van, hogy ez az ilyen szoftver, architekt, meg a fejlesztő mérnök, az kicsit többet keres, mint egy orvos, az fordítva van. És azt gondolhatnánk, hogy hát az amerikai orvosok milyen jól érzik magukat, de nem. Az amerikai orvosoknak a 42%-a volt kiéve a Covid előtt. Tehát minden második orvos nagyon durván ki van éve Amerikában, azért van ennyi műhiba perük, mert egyszerűen nem, tehát hogy akkora nagy, az is egy egészségtelen társadalom, akkora nagy rajtuk a nyomás, hogy egyszerűen nem tudnak rendesen gyógyítani, mert kiégnek. Tehát, hogy igazából az orvos fizetése nem old meg mindent, sőt. Ez olyan szempontból egy elég ijesztő volt, ez 18-ban készült egy ilyen tanulmány azzal kapcsolatban, hogy a 30-ig hogyan fog alakulni Amerikában az orvos hiány, és ők egy ilyen 2030-ra 121 ezer orvos fog hiányozni az ő rendszerükből. Az elég nagy szám Magyarországon, szerintem 30-valahány ezer orvos van, tehát hogy ez egy nagy szám. És ez annak ellenére, hogy ugye mindenki Amerikába szeretne menni orvosként, mert hogy annyira jól lehet keresni, meg annyira jók a körülmények. Nyilván fiatalként az ember még nem látja ennek a hátoldalát, de hogy Amerika az egészségügyi rendszer az egyik ilyen, azért is ilyen magasak a fizetések, mert szeretnék oda vonzani a tehetséges orvosokat. De nem kell Amerikába menni, egész Európában ezt látjuk, hogy tehát a magyar orvos Németországba megy, német orvos Svájcba megy, németek akartak 18-19-ben törvényt hozni arra, hogy hogyan tudnák szabályozni így a német orvosok Svájcba való elvándorlását, csak jogszabályokba ütközött. Szóval, hogy mindenhol ez a probléma, mert egyszerűen egészségtelenek vagyunk, nem nagyon foglalkozunk ezzel, és hát szóval, hogy az egész rendszer az arról szól, hogy nem azt csináljuk, amit egyébként csinálni kell. És én erre szoktam azt mondani, hogy ha csak a kutyapárt nem kerül ugye, kormányra, mert én szintén ez az elmúlt 30 év legjobb egészségstratégiája, tehát hogyha egy elviszik, akkor ez így tök jó. Nem, ezt nem szeretem. De ennél van egy másik jobb lehetőség is, de elkezdjük kezelni a krónikus betegségek okait. Ez lehet, hogy még egyen jobb. A kettőre is. Ugye, és közösen. És azt hiszem ez a legfontosabb. Tehát, hogy az egészséggel, vagy az egészségügyel akkor tudunk kezdeni valamit, hogyha még mindenki benne van. És mindenki tudatosítja, hogy az egészségem az nem csak nekem fontos, hanem az egész társadalomnak fontos. És tulajdonképpen a társadalom egészségének a fejlesztésnek az a kulcs, hogy hogyan tudjuk az egészségügyet, meg a munkahelyet, meg az egyénit alapvetően összehangolni, és hogyan tudunk olyan orvoshoz kerülni, aki nem csak tablettákat akar nekünk beadni, ami egyébként nagyon fontos, hanem segít abban, hogy hogyan tudjuk kijavítani azt a problémát, ami miatt a tablettát kell szednünk. Nagyon fontos az, hogy a munkahelyünk az segíten nekünk egészséges döntéseket hozni, mert azért meglehetősen sok időt törtünk a munkahelyen. De hát nagyon fontos az egyén is, aki meghozza alapvetően ezeket a döntéseket, hogy oké, én akkor mostantól megpróbálok egészséges lenni.
Az elmúlt percekben dr. Márki Ádám, az MCC vezetőképző akadémia szupervízora, Mindfulness tréner, mentőorvos, egészségre felcímű előadásából idéztünk. Kedden a Lélek műhelyben Tokaj környékén folytatjuk ezt az előadást. Ha szeretnének velünk játszani, és szeretnének nyerni egy szép könyvet így péntek reggel, annyi a teendő, hogy a három kérdést megválaszolják, és tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Tehát még egyszer utoljára a kérdések. Szalézi Szent Ferenc milyen nemzetiségű volt? Angol, francia, német vagy olasz? Hol született a ma 66 éves Böjte Csaba ferences rendi szerzetes? Déva, Nagyszeben, Marosvásárhely vagy Kolozsvár? Illetve mi az a csimpolya? Egy rovarfajta, egy dudaszerű hangszer, egy serges szín, vagy a királyi pecsét régi neve. 36-os körzet 510-610. Zenélünk, közben sorsolás után jövünk vissza, megtudhatják, hogy ki a mai két nyertesünk.
Place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red.
Játékidőnk végéhez értünk, megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyertesek, de előbb a megfejtésekről. Szalézi Szent Ferenc francia nemzetiségű volt, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, Kolozsvárott született, pontosan 66 évvel ezelőtt. Isten éltesse sokáig, egészségben, békességben. A harmadik megfejtés pedig, tehát mi is az a csimpolya? Egy dudaszerű hangszer, ez volt a helyes válasz. Mai nyerteseink pedig Újváriné Kladiva Mária Füzesabonyból és Simon Károlyné Miskolcról. Egy-egy szép könyvet postázunk, nekik forgassák egészséggel. Játékidőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, vagy velünk játszottak. 17-en játszottak velünk a mai reggelen, köszönöm nekik. Munkatársaimnak a közreműködést köszönöm, a zenéket Bartók Beátának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Fehér József technikus kollégámnak. A stúdióban Domán Vivien vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas időtöltést kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!